A nyár előtt nem szavaz az országgyűlés az átláthatósági törvényről, közölte az Indexel a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté hozzátette, a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelem érdekében a jogi eszközöket be kell vetni, abban azonban vita van, hogy ezek az eszközök milyenek legyenek. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Nem szavaz az országgyűlés az átláthatósági törvényről, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté közölte, a Törvényalkotási Bizottság csütörtöki napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a kérdésben a nyár előtt. A politikus szerint a Fidesz frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Erről a közösségi oldalára feltöltött videóban is beszélt a politikus.
A Bankszövetségtől elkezdve a Magyar Ügyvédi Kamarán át a Reklámszövetségig bezárólag nagyon sok szervezet írt nekünk érdemi észrevételeket, amiket érdemes legalább átgondolni, megfontolni, megvitatni. Nyilván az újságokban is lehet kritikákat hallani. Az érintettek kritikái, amik általában fröcsögésbe és személyeskedésbe torkolnak, hogy Telexen, 444-en, azokat ki kell venni ezzel, azzal nem kell foglalkozni, mert ők maguk az érintettek. De az érintetteken kívül is vannak komoly szervezetek, amelyeknek jó javaslataik vannak az átláthatósági törvényhez. Ezért én még abban sem vagyok biztos, hogy ezt a mostani rendes parlamenti ülésszakban végig tudjuk tárgyalni.
Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője május közepén nyújtotta be a parlamentnek a közélet átláthatóságáról című törvényjavaslatot. Eszerint a Magyarország szuverenitását veszélyeztető jegyzékre vett külföldről támogatott szervezetek a jövőben nem fogadhatnának el támogatást. A képviselő szerint 2022-ben külföldről finanszírozták a baloldal választási kampányát, és ma is több hazai szervezet idegen érdekeket szolgálva működik, például ukrán propagandát terjeszt.
Egész egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy ez folytatódjon. Nem nézhetjük tovább tétlenül, ahogy külföldről irányított álcivil szervezetek a szemünk láttára próbálják tönkretenni Magyarországot.
Az ellenzék hevesen bírálta a javaslatot. Dobrev Klára, a DK elnöke, a párt európai parlamenti képviselője a törvénytervezet parlamenti vitáján úgy fogalmazott, a kormány ezzel a törvénnyel megkezdte a kilépést az unióból, és retteg a hatalom elvesztésétől.
Elegük van a magyar embereknek a lopásból, a rongyrázó fideszes milliárdosokból. Elegük van abból, hogy a kórházainkban nem lehet meggyógyulni. Elegük van abból, hogy a gyerekeknek nincsen tanára, az egyre csökkenő bérekről, az egyre növekvő árakból, és még sorolhatnám. Szóval, amikor a magyar embereknek ebből mind-mind elegük van, akkor önök szerint nem önöket kell leváltani, hanem a sajtót elhallgattatni.
A miniszterelnök azt remélte, hogy egyetértés lesz az átláthatósági törvényben a kormány és az ellenzék között, de akár az érintett civil szervezetekkel és médiumokkal is. Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak május 23-án adott interjújában azt mondta, ebben lehetne nemzeti egyetértés Magyarországon.
A magyar közlemény nagy része mégiscsak azt gondolja, hogy aki politikával foglalkozik, az ne fogadjon el külföldről támogatást. Szerintem ebben lehetne nemzeti egyetértés Magyarországon, és a törvény ezen a talajon áll. Ez a célja.
Korábban több ellenzéki párt, független és pártpolitikus, valamint civil szervezet is tüntetést tartott az átláthatósági törvény elfogadása ellen, és az Európa Tanács emberi jogi biztosa is felszólította a magyar parlamentet, hogy a törvényt utasítsák el vagy módosítsák.
A gazdasági versenyhivatal is csatlakozott a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesületéhez. Rigó Csaba Balást, a GVH elnökét pedig a szervezet egyik elnök helyettesévé választotta az egyesület küldőgyűlése. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét.
A Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesülete 1994-ben alakult, tehát most már több mint 3 évtizedes hagyományokkal rendelkezik. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a pénzügyi gazdasági ellenőrzési tevékenységet folytató szakembereket egységes szervezetbe tömörítse, elősegítve a pénzügyi gazdasági ellenőrzési módszerek fejlesztését és az ellenőrzési tevékenység presztízsének a növelését, a tagság szakmai ismereteinek bővítésével és az ellenőrzési tapasztalatok kölcsönös átadásával. A Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesületének a tevékenysége több nagy állami ellenőrző szervezet együttműködésén alapul. Az MPGE tagságának döntő többsége az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Magyar Államkincstár állományából kerül ki. Tehát ezeknek a szervezeteknek az aktív munkatársai az egyesület tagjai. Az egyesület tagság egyébként folyamatosan bővül az elmúlt években, Most már a tagság az megközelíti a 2500 főt, működésének alappilléreit pedig vármegyei, illetve fővárosi szervezetek adják. Tehát a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesülete egy több mint 3 évtizedes hagyományokkal rendelkező ellenőrzési szakmai szervezet, amelynek közel 2500 tagja van, tehát nagyon széles körű tagság. Rendelkezik országszerte.
A GVH-nak, mint újdonsült tagnak mi lesz a feladata ebben az együttműködésben?
Említettem, hogy az egyesületnek számos ellenőrzést is végző, vagy felügyeleti tevékenységet végző állami szervezet a tagja, illetve ezeknek a szervezeteknek a munkatársai adják az egyesület tagságát. Bár a gazdasági versenyhivatal nem egy klasszikus ellenőrző szerv, a jogszabályokban meghatározott felügyeleti, vizsgálati és elemzési feladataival, ugyanakkor hatással van a gazdasági és társadalmi folyamatokra. A Nemzeti Versenyhatóság a tiszta piac versenyt védi a magyar emberek szolgálatában, illetve nagyon széleskörű fogyasztóvédelmi hatáskörökkel is rendelkezik, és meggyőződésünk, hogy a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Egyesületében zajló közös munka, tudásmegosztás, illetve a szakmai tapasztalatcsere ezekhez a célokhoz járul majd hozzá, hogy a gazdasági versenyhivatal is mind magasabb színvonalon tudja betölteni a jogszabályban meghatározott feladatait.
Mit jelent a tiszta piaci verseny? Ez hogyan értelmezhető, mennyire specifikus, hogy mit tekinthetünk tiszta piaci versenynek nemzeti hatáskörben, úgymond?
A gazdasági versenyhivatalnak a versenyvédelme érdekében folytatott tevékenysége az alapvetően 3 fő pillérre épül. Versenyfelügyeleti munkája során a GVH érvényesíti egyrészt a magyar versenytörvény, illetve egyéb magyar más jogszabályokat, illetve az uniós versenyjog szabályait. Tehát a GVH nem csak a magyar jogszabályokat alkalmazza a tevékenysége során, hanem nagyon sok esetben Európai Uniós szabályozásokat is alkalmaz, hiszen a versenyt érintő jogszabályi környezet az nagyon nagy mértékben egyébként harmonizált európai szinten, tehát ugyanazoknak a szabályoknak kell gyakorlatilag megfelelni Magyarországon, vagy mondjuk más Európai Uniós tagállamokban. Ez azért is van, mert gyakorlatilag az egész Európai Uniónak az alapvetését adja egyfajta közös piac, és a versenyhatóságok hagyományosan egyfajta piacfelügyeleti, versenyfelügyeleti tevékenységet látnak el. Ezért a gazdasági versenyhivatal is egy olyan magyar független, a kormánytól független államigazgatási szerv, ugye, amely csak az országgyűlés felé tartozik beszámolással, ami nem csak magyar jogszabályokat, hanem uniós jogszabályokat is alkalmaz a tevékenysége során. Másik fontos tényező a versenypártolás, vagy másik feladat a versenypártolás. Ennek keretében a gazdasági versenyhivatal rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket, olyan javaslatokat tesz mondjuk elemzések alapján, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy olyan állami szabályozások vagy jogszabályok szülessenek akár az országgyűlés által, amely mind nagyobb mértékben támogatják egyrészt a szabad piaci versenyt, illetve a magyar fogyasztók jólétét. Ugye például emlékezetes, hogy az infláció időszakában a gazdasági versenyhivatal nagyon mélyreható elemzéseket végzett az élelmiszerinfláció tekintetében, és arra többek között arra megállapításra is jutottak a kollégáim, hogy az árak átláthatósága, a transzparencia, az erősítheti a piaci versenyt, és a fogyasztóknak is nagyon sok hozzáadott értékkel járhat, ezért tett javaslatot a gazdasági versenyhivatal elnöke az online árfigyelő rendszer létrehozására. Így jött létre, ez akkor még egyébként különlegesnek számító online árfigyelő rendszer az élelmiszer területén. Egyébként azóta már, ugye ez 2 éve működik Magyarországon, több uniós államban is átvették ezt a megoldást, Szlovákiában és Horvátországban is működik, vagy működik majd közeli jövőben ilyen árfigyelő rendszer. Tehát a versenypártolás keretében a GVH olyan javaslatokat tesz, amelyek jobbá teszik a versenykörnyezetet Magyarországon. És a harmadik nagyon fontos feladat az úgynevezett versenykultúra fejlesztés. Ugye a GVH arra törekszik, hogy a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével, valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közéleti vitáknak vagy közéleti diskurzusnak a középpontjában álljon. Ezáltal fejleszti a magyarországi versenykultúrát. Ezért a GVH nagyon aktív és nagyon proaktív kommunikációs tevékenységet végez, nagyon széleskörű edukációs tevékenységet végzünk, és próbáljuk felkészíteni egyrészt a vállalkozásokat, a verseny adta körülményekre, illetve a fogyasztók felé is nagyon sok edukációs kampányt folytatunk, azért, hogy a magyar fogyasztók sokkal tudatosabbak legyenek, és sokkal ellenállóbbak legyenek a különböző, mondjuk akár átveréseknek, vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatoknak. Azért is van, mert ugye a gazdasági versenyhivatal egy olyan versenyhatóság, amelynek nem csak a klasszikus versenyjogi feladatai vannak, tehát nem csak a kartelek ellen küzdünk, vagy az egyes cégeknek az összefonódását, a fúzióját értékeljük, illetve ellenőrizzük, vagy az erőfölénnyel való visszaélést próbáljuk megakadályozni, hanem a GVH-nak nagyon széleskörű fogyasztóvédelmi hatáskörei is vannak a magyar fogyasztóvédelmi rendszerben, és ennek pedig része az, hogy segítsük a vállalkozásokat, hogy jogkövetőek legyenek a vállalkozások, és megfelelő információkkal látjuk el a magyar fogyasztókat, a magyar embereket.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Letartóztatta a fővárosi törvényszék azt a 70 éves férfit, aki vasárnap délután egy kőműves kalapáccsal támadt Jeszenszky Gézára és a feleségére a Ferenciek terén lévő lakásoknál, közölte a törvényszék szóvivője.
Előzményként annyit lehet tudni, hogy valószínűleg már kifigyelhette a támadó, hogy hogyan és miként közlekednek a sértettek, és így történt a támadás, és valóban egy brutális jellegű magatartásként kalapáccsal ütlegelte a volt külügyminiszternek a fejét, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A felesége enyhébb sérülésekkel megúszta ezt a támadást. Emberölés kísérlete miatt indult meg a nyomozás, őrizetbe is vették az elkövetőt, és a nyomozási bíró egy hónap időtartamra elrendelte a letartóztatást. És hát annyit lehet még tudni, hogy nem végleges a végzés, mert a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be. Ettől függetlenül ezt elkezdik végrehajtani, tehát fellebbezésnek nincs halasztó hatája.
Szabó József Tamás két másik üggyel összefüggésben is tájékoztatta az Inforádiót. Korrupciós bűncselekmény miatt börtönbüntetésre ítéltek egy volt minisztériumi tisztségviselőt, a budai központi kerületi bíróság pedig egy hónapra, június 21-éig elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, akit kémkedéssel és más bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A szóvivővel Rozgonyi Ádám beszélt.
Eredetileg 6 személlyel szemben emelt vádat az ügyészség. Folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, illetve hivatali vesztegetés büntette miatt. Ugye az ügy egyik kulcs szereplője az egyik volt minisztérium sportért felelős szervezeti egységében töltött be vezető pozíciót, és ezt a helyzetét kihasználva különböző juttatásokat fogadott el annak érdekében, hogy az esetleges pályázatoknál az odaítélendő összegek elbírálásakor tudjon előnyt szerezni mindazok számára, akik őt ilyen módon megkeresték. Az ügyben korábban már 2023. szeptemberében jogerős ítélet született a negyed és az ötödrendű vádlottak tekintetében. Ők 2 év szabadságvesztés büntetést kaptak, mindkettő esetében 5 évre felfüggesztve ezeknek a végrehajtása, és 1 millió, illetve 400 ezer forint összegű pénzbüntetésre ítélte őket a bíróság. A mostani maradt 4 vádlott esetében pedig ugye a vezető tisztségviselő, aki a minisztérium alkalmazottja volt, ő kapott végrehajtandó szabadságvesztést, 5 év börtönbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást, és véglegesen eltiltotta a bíróság köztisztviselői foglalkozás gyakorlásától, és 27 millió forint összegre, valamint egy személygépkocsi tekintetében vagyonelkobzást is elrendelt vele kapcsolatban. A többi vádlott felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Ez azt jelenti, hogy ők voltak azok, akik az előnyt adták, vagy ígérték annak érdekében, hogy ez a támogatási eljárás számukra kedvezően záródjon le. Volt olyan sporttevékenységet végző cég vezetője, akivel hosszabb időn keresztül állt kapcsolatban ez a minisztériumi tisztviselő, és így az ő esetében azért több mozzanatot is sikerült felderíteni, és aztán a bíróságnak ezt értékelni. Egyébként pedig enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság a büntetés kiszabásakor az idő múlását, azt, hogy a másod, harmad és a hatodrendű vádlottak büntetlen előéletűek voltak, valamint az elsőrendű vádlott esetében a megrendült egészségi állapotát. Ugyanakkor súlyosító körülmény volt az, hogy az állami szervek működésébe vetett bizalmat azért ezt jelentősen megrendítette, a korrupciós bűncselekmények igencsak elszaporodtak az utóbbi időben, és hát a többszörös halmazat és a folytatólagos elkövetés is súlyosító körülményként nyert értékelést. Az ítéletem emelkedett jogerőre, az ügyész fellebbezést jelentett be súlyosítás érdekében. A vádlottak közül a elsőrendű 3 nap gondolkodási időt tartott fenn, úgy szintén a hatodrendű vádlott is. Másod és harmadrendű vádlottak fellebbeztek, tehát így mondhatjuk, hogy az ítélet biztosan nem emelkedik az ő esetükben jogerőre.
Másik az a kémtevékenység. Ugye milyen tevékenység a kémtevékenység, vagy hogy ezt hogyan ítéltetik meg?
Kémtevékenység az lehet egy összetett cselekmény, és lehet, hogy valaki csak információkat gyűjt a másik ország gazdasági, honvédelmi, egyéb fontos társadalmi berendezkedésével kapcsolatban, és azokat továbbítja, vagy eleve olyan titkosnak minősített adatokat szerez meg, vagy minősített adatként kezelendő adatokat, amelyek jelentős érdeksérelmet okoznak az adott ország számára. Itt én úgy tudom, hogy ebben az esetben információgyűjtésről volt szó, tehát olyan információkat, amelyeket úgy egyébként is meg lehet szerezni, de kifejezetten ezeknek a felkutatása, figyelése, esetleges honvédelmi készülődéssel kapcsolatos információk begyűjtése volt a cselekvősége ennek a személynek, akit őrizetbe vettek, majd aztán a nyomozási bíró letartóztatott, és most pedig a másodfokon eljárt fővárosi törvényszék helyben hagyta a letartóztatást elrendelő végzést, így az véglegessé vált. Ha jól tudom, és helyesen kerültek rögzítésre az iratokba, kettős állampolgársággal rendelkező magyar-ukrán állampolgárról van szó, aki Ukrajnában élt életvitelszerűen, Magyarországon nem is volt bejelentett lakcíme. Viszont huzamosabb ideje már itt tartózkodott az országban.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Újra megvizsgálja az MBH Bank azokat az ügyfélpanaszokat, amelyeket korábban elutasította a tavaszi adathalász csalás sorozattal kapcsolatban, mondta a pénzintézet kommunikációs vezetője. Április eleje óta több mint 600 MBH bankos ügyfelet károsítottak meg internetes csalók úgy, hogy pénzt emeltek le bankszámlájukról. A várható vizsgálatról Sipos Ildikó kérdezte Kutas Istvánt.
Az utóbbi időben egy új típusú csalás terjedt el. Igazából a csalók azok létrehoztak hamis netbankokat, melyeknek az arculata nagyon megegyezik az igazi banki arculattal. Ezeket elég agresszívan meghirdették a Google keresőn. Ez a típusú csalás vált elterjedté, mert így az ügyfelek könnyen rákattintottak, azok, akik nem voltak elég elővigyázatosak, és nem írták be a böngészőjükbe a bank nevét, hanem a keresőből próbáltak, vagy linkről rá kattintani, azok így gyanútlanul egy rossz felületen megadták az elérési kódjaikat. Ezeket a kódokat megszerezve a csalók mobil alkalmazást tudtak telepíteni a nevükben, és így ki tudták csalni a pénzüket. Ez egy új típusú csalás, erre nem volt felkészülve az ügyfél sem, a bankrendszer is kevésbé volt erre felkészülve. Minden ebben a típusú csalásban érintett ügyfelet megkeresünk, egyeztetünk velük, keressük a megoldást.
Tudják-e azt már, hogy konkrétan hány olyan ügyfél van, aki ebben a csalásban érintett, tehát akinek a korábbi panaszát ki fogják vizsgálni?
Most elemezzük részletesen a csalásokat, a csalástípusokat. Többféle csalástípus volt az elmúlt időszakban, a mindenki által ismert bankkártyás visszaélésektől a viszonylag szofisztikált Google keresőben megtalálható linkekig.
Mennyi ideig fog tartani ez a vizsgálat, és az ügyfeleknek mi ez alatt a vizsgálat alatt a teendője, illetve van-e lehetőség arra, hogy mondjuk az, akit megkárosítottak, mégis visszakapja azt a pénzt, amit a csalók leemeltek a számlájáról, hiszen ugye vélelmezhető az, hogy nem tett tevőlegesen semmit azért, hogy ez a csalási kísérlet megvalósuljon.
Azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a csalók azok nem a bankot támadják, nem a banki rendszereket, tehát a banki rendszerek azok biztonságosak, a csalók az emberek figyelmetlenségét használták ki, tehát itt olyan ügyfelekről beszélünk, akik önként kiadták figyelmetlenségből csalóknak a személyes adataikat. Ilyen esetekben ezeket mind kivizsgáljuk, és válaszolunk az ügyfeleknek. Most már a kivizsgált eseteket, tehát a lezárt eseteket is újra nyitjuk. Egyesével keressük meg ezeket az utóbbi hónapban, ebben a típusú csalásban sértett ügyfeleket. Ez egy hosszú folyamat lesz, a hetekig elhúzódhat, de mindent megteszünk azért, hogy megnyugtatóan rendezzük a helyzetet.
Számíthatnak az érintettek arra, hogy visszakapják azt a pénzt, amivel megkárosították őket?
Egyelőre a megoldást keressük, mindenkivel egyesével külön-külön tárgyalni fogunk. Nem tudok még konkrét összeget vagy százalékot mondani arra, hogy hogyan, milyen módon fogjuk az ügyfeleket méltányosságból vagy egyéb módon kompenzálni.
Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Élettársak számára is fontos lehet öröklés vagy például vagyonmegosztás miatt, hogy a kapcsolatuk ténye hivatalos formában is rögzítve legyen. Az élettársi kapcsolat fennállásáról közjegyző előtt lehet nyilatkozatot tenni, és kérni annak bejegyzését az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába. A nyilvántartásba vett nyilatkozat jelentősen megkönnyíti az élettársi kapcsolat fennállásának bizonyítását. Az élettársi nyilatkozatokról Füleki Ádám budapesti közjegyző helyettessel beszélgettem. Az élettársi kapcsolat fennállásának igazolási formáiról fogunk beszélgetni Füleki Ádám budapesti közjegyző helyettessel, de hogy a dolognak legyen eleje meg vége, azért azt szeretném tisztázni, hogy nem csak egyféle élettársi kapcsolat van, és nyilván nem csak egyféle élethelyzet, amikor ezt az élettársi kapcsolatot valamiért igazolni kell. Melyikkel kezdjük, hogy hányféle élettársi kapcsolat van, vagy az élethelyzetekkel?
Én lehet, hogy első körben azzal kezdeném, hogy hányféle élettársi kapcsolatot tudunk megkülönböztetni. Itt a kiinduló pont ezzel kapcsolatosan ugye ami irányadó az a polgári törvénykönyvről szóló törvény, ami tulajdonképpen ugye megmondja azt, hogy igazából mikor beszélhetünk élettársi kapcsolatról. Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együttélő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége, vagy pedig élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenessági rokonságban, vagy pedig testvéri kapcsolatban. És itt azt lehet elmondani, hogy ugye az életközösségnek a létesítésében jön létre tulajdonképpen maga az élettársi kapcsolat, és itt különbséget kell tenni, amit általában ugye sokszor összeszoktak keverni, az a bejegyzett élettársi kapcsolat. Ugye a bejegyzett élettársi kapcsolat esetében tulajdonképpen ez egy olyan párkapcsolati forma, amely ugye a házassághoz hasonlóan ugye állami szerv előtt történő akarat nyilvánítással, tehát anyakönyvezető előtt történő nyilvánítással jön létre, de ugye ez ilyen értelemben más jellegű.
Azonos és az ellentétes neműek élettársi kapcsolatának formáit ide kell húzni, vagy azok ugyanolyan szabályok szerint működnek, mert hát az én emlékeim szerint azonos neműek is lehetnek élettársi kapcsolatban.
Így van, az azonos neműek élettársi kapcsolatára szolgálhat ilyen értelemben pont ugye a bejegyzett élettársi kapcsolatnak ugye a létesítése, és itt fontos ugye, hogy ez gyakorlatilag, amit említettem is, ugye a házassági életközösséggel kapcsolatos, illetve ahhoz hasonló jellegű jogosultságokat ad ilyen esetben ugye az élettársaknak.
Milyen?
De ami a PTK-ban ugye az alapkiinduló pont, amit ugye említettem az interjú elején, ott tulajdonképpen ez ugye úgymond az azon élettársi kapcsolatnak ugye a meghatározása, ahol tulajdonképpen ugye bejegyzett élettársi kapcsolatról ugye nem beszélünk ilyen értelemben.
Milyen élethelyzeteknél áll elő az az igény, hogy ezt az élettársi kapcsolatot igazolni kell?
Általánosságban elmondható például, hogy a asszisztált reprodukciós eljárás során merülhet fel, legalábbis a gyakorlatom során, amikor a legtöbb ilyen esetkörrel találkoztam, akkor merült fel erre vonatkozó igazolás, illetőleg különböző lakáshasználati célzattal is szintén ez az igény, ez ugye megjelenhet, hogy igazolniuk kell a beköltöző feleknek, vagy az igénylő feleknek azt, hogy ők élettársi kapcsolatban élnek egymással.
ha igazolniuk kell, akkor ebből az következik, hogy másfajta elbírálás alá esnek, ha élettársi kapcsolatban állnak egymással, vagy ez mondjuk a lakás kiadójának egy ilyen speciális igénye lehet.
Itt előfordulhat ugye az, hogy jogszabályi előírás az, ami szintén tehát irányadóvá teszi azt, hogy valamilyen formában igazolniuk kell az élettársi kapcsolatuknak a fennállását, és igazából ennek a legáltalánosabb módja, meg a legelterjedtebb az élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés. Ugye ez az, ami egyfajta igazolási módozat lehet. Ezt ugye a Magyarországos Közjegyzői Kamara vezeti ezt a nyilvántartást, és tulajdonképpen ugye az élettársak azok ugye lakóhely szerinti illetékességgel, vagy pedig ugye tartózkodási hely szerint illetékességgel kérhetik ugye a közjegyzőtől, hogy vegye őket nyilvántartásba. Ez ugye az egyik lehetőség. A másik lehetőség az pedig ugye a közokiratba foglalt élettársi nyilatkozatnak a kiállítása, amikor tulajdonképpen ugye a felek megjelennek a közjegyző előtt, és ugye közokirati formában ugye gyakorlatilag az ellenkező bizonyításaig ugye valósnak tekintendő adattartalom tekintetében nyilatkoznak az élettársi kapcsolatok fennállásának ugye a tényéről, illetőleg arra vonatkozóan, hogy ugye mikortól állnak egymásra élettársi kapcsolatban, és nyilatkoznak tovább arra vonatkozóan is, hogy milyen közös lakóhelyen élnek.
A közös lakóhely az egy fontos szempont ilyenkor? Magyarán élhetek akkor is valakivel élettársi közösségben, ha nem ugyanazon a helyen lakunk? Vagy az kizáró?
Hát itt ugye, ami egyébként ugye az irányadó lehet, az ugye itt a közös háztartás. Tehát ugye ez fontos, ugye ezt alapvetően a PTK-nak a jogszabály rendelkezése is igazából megmondja, hogy ugye itt a közös háztartásban történő együttélés az egy előfeltétele ahhoz, hogy élettársi kapcsolatról beszéljünk.
És akkor mindegy, hogy kinek hány háztartása van, ha mondjuk mind a kettőnknek van két-két lakása, hol itt vagyunk, hol ott vagyunk, attól az még egy közös háztartásnak elfogadható? Csak hogy próbáljak egy életből azért elő-elő forduló példát mondani.
Arra fókuszálnék ezzel kapcsolatosan, hogy itt ebben az esetben akkor beszélhetünk ugye arra vonatkozóan ugye élettársi kapcsolatról, hogyha ugye közös háztartásban élnek ugye mégiscsak ugye az élettársak, tehát nem gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy ugye mindenki ugye külön él szeparáltan. Meg ugye érzelmi és gazdasági közösséget is ugye szintén ugye jogszabály az előír.
A közjegyző mit tud mindezekből az állításokból ellenőrizni? A közös lakóhelyet azt értem, mert mondjuk be van jegyezve a lakcím nyilvántartásba. De az érzelmi és gazdasági közösség, hát az nagyon magánügynek tűnik. Mondjuk, hogy megosztjuk-e a bankszámlánkat, hogy a fizetésem fele az élettársaméje, hogy az érzelmek azok valójában dúlnak-e köztünk, vagy nem dúlnak köztünk. Ezt a közjegyző tudja valahogy validálni?
Ugye a közjegyzőnek alapvetően itt igazából ugye az eljárásban ilyen szempontból ugye a kötelezettsége, hogyha közokiratot készít, azt ugye a közjegyzői törvény határozza meg, tehát így gyakorlatilag bizonyítási eljárás lefolytatásának ugye ilyen módon nincsen helye. Ugyanez vonatkozik az élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés esetében is. Tehát itt tulajdonképpen ugye a feleknek a nyilatkozata az, ami irányadó, azzal, hogy itt ugye a igazmondási kötelezettség terheli nyilatkozó feleket.
Visszamenőlegesen lehet élettársi közösséget létesíteni? Magyarán azt mondjuk, hogy hát most jutottuk arra a pontra, hogy ezt kérjük, vagy a bejegyzését, vagy a közökületbe foglalását, de 29 éve ebben a kapcsolatban vagyunk, akkor ezt elismeri az okirat? Visszamenőleg?
Igen, itt ugye ami fontos és kiinduló pont, és amit említettem már az interjúnak az elején is, hogy itt ugye az élettársi kapcsolat az igazából az életközösségnek ugye a létesítésével jön létre, tehát az jogszabály ellenénél fogva de facto létrejön. Az igazolás kérdésére visszakanyarodva, hogy arra van lehetőség a közjegyző okirat kiállítása kapcsán, hogy úgy nyilatkozzanak az élettársak, hogy mondjuk egy korábbi időpontban élnek ők már élettársi kapcsolatban az okirat kiállításához képes. Ugye az élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartása az mindig ugye az aktuális állapotot tükrözi, tehát amikor gyakorlatilag megteszik ugye az ottani nyilatkozatot a felek, akkor az a nyilvántartás az onnantól kezdve közhitelesen igazolja, hogy ők egymással élettársak, de ott visszamenőleges időpontra nem tudnak ilyen jellegű nyilatkozatot tenni. Arra a közjegyzői okirati formula szolgálhat, illetve van még egy harmadik lehetőség is, az úgynevezett név aláírás hitelesítésnek az esete, amikor ugye az élettársak azok saját maguk írják meg tulajdonképpen, hogy bocsátják az erő közjegyző rendelkezésére azon dokumentumot, amelyben ők ugye lenyilatkozzák azt, hogy ők élettársi kapcsolatban állnak egymással, és ezen a közjegyző kizárólag kéz egy aláírás fontosságát tanúsítja. Tehát ez is még egy opció, viszont itt ennek ugye a legszűkebb alapvetően ugye a felhasználási köre.
Milyen időközönként szokták a felek frissíteni a bejegyzést? Előfordul bárkivel, hogy hol együtt élünk, hol meg nem élünk együtt. Akkor ezt frissíteni kell?
Igen, itt alapvetően ugye az élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásában ugye van arra lehetőség, hogy bármelyik fél nyilatkozzon, adott esetben ugye az élettársi kapcsolatnak ugye a fennemállására vonatkozóan, tehát ezt lehet rögzíteni ugye ebbe a rendszerbe, és akkor erre vonatkozóan igazolást kiadni, illetőleg kibocsátani. Ez alapvetően teljesen változó. Itt ugye ami fontos, hogy szintén ugye jogszabály erénél fogva ugye megszűnik alapvetően az élettársi kapcsolat akkor, hogyha az élettársak egymással ugye házasságot kötnek, ugye bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek, vagy pedig az életközösségük véget ér. Itt ilyen értelemben ugye a jogszabályi rendelkezések azok szintén megfelelően irányadóak. Igazolás szintjén ugye arra, amit említettem, van lehetőség, hogy az élettársi nyilatkozatok elektronikus nyilvántartásában, ha szerepel az a tény, hogy ők korábban ugye kérelmezték az élettársi kapcsolat fennállásának a tényről szóló felvételt, akkor tegyen bármelyik fél ilyen fennállásáról szóló nemleges nyilatkozatot.
Olyan nagy jelentőségű intézményeknél, mint például az öröklés, a fennállás igazolásának van jelentősége?
Alapvetően az élettársaknál, hogy a főszabályként ugye kiinduló pont, hogy az élettársak azok ugye nem örökölnek egymás után. Itt ugye kivételt képez azonban ez alól a bejegyzett élettársi kapcsolat, tehát ugye ott ugye más a helyzet öröklési szempontból. Bizonyítás szempontjából egyébként lehet alapvetően ennek jelentősége, hogy ugye a kiinduló pont ugye itt a vagyonjogi rendszerek esetében, hogy az élettársak ugye az együttélés alatt ugye önálló vagyonszerzők, de hogyha ugye mégis ugye hosszabb folyamatról, hosszabb időszakról van szó, akkor itt ugye a szerzésben való közreműködésnek ugye az aránya az mindenképpen ugye irányadó lehet, és ennek lehet jelentősége.
Füleki Ádám budapesti közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Nexterde Tibor vagyok.